Jó estét kívánok! Üdvözlöm mindenkit a virtuális Beit Midrásban, a virtuális tanházban. Vasárnap van, és a sorozatunk következő része az nyaralás zsidó módra. Milyen halakhák, milyen szokások, milyen dolgot figyelembe kell venni, ha megyünk nyaralni. Ennek semmi köze nincs a koronához, rendes nyaralás, amikor minden szép és minden jó. Először beszélünk maga a nyaralásról. A nyaralás az egy teljesen elfogadott dolog, még a vallásilag is. Igazad az előírt pihenés, ugye az a szombat, péntek estétől szombat estig, de van, amikor évközben az ember pihen egy kicsivel többet. A híres nagy rabbik esetében is találkozunk, hogy szoktak utazni, nyaralni, a Hassan Seufer, a pozsonyi rabbi, és a pozsonyi rabbit találunk, hogy épp hát nyaralt, a Szlovákia nem nagyon messze Pozsonyról, ugyanígy más híres rabbik. Igen ám, de mit jelent az, hogy találunk a Hatam Szöjfőt, hogy Pozsonytól nem messze nyaralt? Hogyan találunk őt? A válasz erre az, hogy mit csinálnak ezek a nagy rabbik, amikor mennek pihenni. Mit csinálnak ezek a nagy rabbik? Mennek tanulni. Nekik mi a pihenésnek a lényege? A pihenésnek a lényege elhagyni a várost, és akkor nem kell foglalkozni a város vezetéssel. Nem jönnek, nem fordulnak hozzá a helyi emberek kérdésekkel, a jösívában nem tanít, ugye például beszélünk a magyarországi példát, akkor majdnem az összes híres nagy rabbinak volt egy jösívája, azon kívül volt egy közössége, akkor ugye még van jösíva, ahol minden nap tanított. Ha ment nyaralni, akkor nem tanított minden nap a jösívában, ha ment nyaralni, akkor nem fordultak haza kérdésekkel. Akkor mit tudott a rabbi csinálni? Akkor tudott tanulni. Mit kell a rabbinak tanulni, amikor épp nem tanít? Akkor tanul a saját dolgaival. És akkor most visszatérve az a kérdésed, találunk a Hatam Szöjfer, a pozsonyi rabbit nyaralni, mert sok válaszlevél a Responsum könyvében írja, hogy épp itt vagyok, nyaralok, és akkor épp válaszolok. Ami azt jelenti, hogy nagyon sokszor különböző kérdésekre, különböző sájlekre, amire válaszolni kell, ha nem volt nagyon sürgős, akkor ezt félretette, majd amikor megy nyaralni, akkor fog tudni vele foglalkozni, lesz neki több ideje. Ha valami nagyon sürgős volt, akkor nem tudta azt halasztani. Akkor évközben, munka közben is kellett válaszolni rá. Ha pedig kis szabad ideje volt, amikor nem volt olyan sürgős, akkor eltette nyára. A másik rabbi, az pedig a nagybátyánk, ugye a déd nagymamámnak a testvére, épp az öcse, a Grünwald Eliezer Dávid, aki az élete végén Szatmár németi rabbi volt, és ő mindig azt szokta mondani, hát évközben nem tud igazi nagy responzumokra válaszolni, amikor mehet nyaralni, akkor egész évre készíti elő a munkát. Ha jól értem, akkor nagyon sok témát akar áttanulmányozta, és leírta a vázlatot, amit akar válaszolni, és utána vagy helyben még ott feldolgozta, vagy amikor visszajött a városban, akkor már a vázlat, az épületnek a nagyobb része már megvolt, és csak egy kicsit pontosítani kellett. Nagyon sokszor a rabbik ilyenkor azt is írják, kint vagyok, nem vagyok a városban, nincsenek könyveim, és ezért mindent fejből kell írnom, és ilyenkor nem olyan pontosak az idézetek, sokszor nincsenek odaírva lapszám, vagy fordítva. Valamikor még lapszám is van, de lehetett egy lappal arrébb. Például a ők nagyapám, Grünwald József, aki később gálszécsi rabbi volt, van tőle egy hosszú-hosszú írás, 6-8 oldalas, amit nem írt otthon, mint fejből írt, és idéz mindent lapszámmal, fejezet és bekezdés számmal, és onnan lehet látni, hogy nem voltak könyvei, mert többször van az, hogy egyel arrébb. Azt írja a 33A, pedig 34A, és ilyen dolgok, ami óriási teljesítmény, hogy fejből tudta ilyen pontosan idézni, és csak egy párszor lapszám egy kicsit arrébb volt. Szóval több rabbiról mesélnek, hogy nagyon vártak már a nyaralás, mert akar tudnak nagyon sokat tanulni, és nem kell épp azzal foglalkozni, ami épp a közösség hozott nekik kérdése, és ilyesmi. Általában ezek a rabik természetesen vagy olyan helyre utaztak, ahol egyébként is ilyen fürdő, ahol egyébként is volt minnyen más rabik, más zsidók is ott voltak, vagy vittek magukkal egy kis minnyent, egy csamesz, és egy segítség, és ez, és az, és még egy pár fiú a jösivából, hogy meglegyen a minden. Szóval mindenképpen pihenni, ez egy nagyon-nagyon jó dolog. Azon kívül pihenni szombaton, évközben is, van egy olyan dolog, hogy ahogy valamikor kiveszünk egy kis időt, és pihenünk többet. Most lehet, hogy mi nem mindenki fogja követni ezeket a híres nagy rabiknak a példáját, akik a nyaralás az abból állt, hogy tudtak többet tanulni, és ez még muszáj kiegészítenem a párizsi rabinak a története, Rav Jirmia Cohen, aki mesélte nekem, hogy amikor még antwerpeni rabbi volt, akkor egyszer bejelentkezett hozzá a sógara Izraelből egy híres Dayan, hogy szeretne egy kicsit jönni nyaralni nála. Jó, örömmel vette, és az illető eljött, rögtön első nap, ahogy megérkezett, kikeresett magának egy sarkat a házban, és reggel ima után leült, végig tanult az egész nap a Talmudot és másod estig, elment az esti imát, elment, visszajött, tanult még egy pár órát, másnap megint, ez itt két héten keresztül tanult megállás nélkül, és a végén, amikor lejárt a két hét, azt mondja a sógorának, figyel, olyan jó volt hazát jönni nyaralni, igazán élveztem itt. Ugye mit élveztek, senki nem jött haza a kérdéssel, sájlevel is tudott ülni és tanul. Természetesen beszélgetett a sógorával egy kicsit itt-ott, de az időnek a nagyobb része az tanulás volt. Szó se volt arról, hogy ment volna valahova látogatni, mint ilyesmi, mert tanulni való volt, amit pótolni kellett, mert évközben nem volt annyi idő. Szóval lehet, hogy nem mindenki fogja ezt a példát követni, de mindenképpen, amikor a zsidó utazik nyaralni, akkor két dolgot kell figyelembe venni. Nem csak azt kell nézni, milyen ott a levegő, és az időjárás, és milyen ott milyen hegyek vannak, és milyen stb. Hanem első dolog, ugye, amit vinni kell magával a zsidónak, az a taleszt és a tvilinat, ugye a reggelimát mondani. Sőt, a Lubavitch Rebbe azt szokta mondani, hogy az első dolog, amit az ember csomagol, az a talesz és a tvilin az imaszi. Az az első, az a kezdődik a csomagolás. Utána lehet más is, ingeket is, nadrág és minden más, de az első dolog, mert az Istennel kezdünk. Akkor a talesz és tvilin az az első dolog, az ember visz magával, illetve visz magával zsidó témájú könyvet, hogy tudjon tórát tanulni, heti szakaszt átvenni, hogy egy kis talmudat, vagy egy kis halaká, valamit, mert a Shulchan Aruchban az van írva, hogy az embernek minden nap kell időt szakítani a tanulásnak. Ha év közben az embernek nem mindig jut ideje, pedig kellett legyen, mindenképpen nyaraláskor mindenképpen kell félretenni egy kis időt a tanulásnak. Most van itt egy kérdés, nem tudom direkt a témához kapcsolatban, de gondolom, tisztelt Rabbi úr, legyen szíves felelni kérdésemre, ha mind a két szülő él, nem szabad Kádis és Iszkornál, ki kell menni, de ha csak egy hazatartozó halt meg, akkor szabad Kádist mondanom, vagy bent maradni, mikor mondunk Iszkord, legyen az férfi vagy nő. Nagyon szépen megköszönöm a választ, tudom, hogy nem a mai napra való, akkor ha már elolvastam, akkor az a válasz, hogy akinek mind a két szülője él, nem mond kádist, ha egy szülője él, akkor a szülők után mondja a kádist, máskor próbálja elkerülni a kádist, ha nem nagyon muszáj, ha a Jiszkornál természetesen bent kell maradnia, mert az egyik szülő után is meg kell mondani a Jiszkordot, ez egy záró téma volt, ez nem ide tartozik, de Andrásnak igaza van, hogy a rabik nagyon sokszor szoktak elutazni Marienbádba, vagy más ilyen gyógyfürdőknél. Sőt, Marienbád az egy olyan hely volt, ahol például a magyar rabik találkoztak a lengyel rabikkal, a litván rabikkal, mert nem mindig pontosabban nem volt természetes kapcsolat, mert a litván zsidóság ilyen nem egy zárt zsidóság, de maguk között éltek. A magyar zsidóság megint maguk között. A lengyel zsidóság megint maguk között, de amikor találkoztak a Marienbádban, akkor nagyon sokszor onnan lettek kapcsolatok, és az a folytatás az pedig levelezésben folytatták még év közben is. Az első dolog a Talis a Tfilin, és egy zsidó témájú könyv. A másik dolog, amit figyelni kell, a kóserságra. Az ember olyan helyre megy nyaralni, vagy ahol tudja előre, hogy ott van kóserság. Például van ott egy helyi kóser szálló. Utóbbi években, idén nem lesz ilyen, de máskor itt végig Kelet-Európában több helyen van, ahol mondjuk egy izraeli vagy egy európai zsidó utazási iroda kibérelt egész szállodát, kósera teszi, és innentől kezdve jöttek oda csoportok és családok Európából, Izraelből, Amerikából, és nagyon kellemes Ausztriában, ott a hegyekben van több olyan hely, Horvátországban és máshol. Emlékszem, amikor Magyarországon volt olyan, vagy Budán, azt hiszem, az európai szálló, vagy Dobogóköven, és több olyan dolog, azt jelenti, vagy olyan helyre megy, ahol ott van kóser, vagy a szállodában lakik, és akkor el van látva kóser, vagy nem lakik a szállodában, de oda megy a szállodában étkezni, és akkor megvan oldva a kóserság, és még a minnyen is megvan oldva, még közösségben lehet imádkozni. Ha nincs, akkor az embernek vinnie kell magával kóser ételt. Erre két lehetőség van. Vagy az ember visz magával kóser ételt, és mit tudom én, valami jeges dobozzal tartja, és viszi magával, és ott helyben talál egy mélyhűtő, és akkor onnan mindig kivesz. Vagy egy másik lehetőség, hogy az ember nem visz magával kósert, vagy csak minimális, mondjuk kenyeret, vagy ilyesmi, és aztán helyben zöldség, gyümölcs és ilyen dolgokat vásárol, illetve kóser halat, és ott főz magának. Ha akar főzni magának, akkor figyelni kell arra, hogy a konyha kóser legyen, pontosabban mivel nem kóser, akkor kóserre tenni, akkor ismerni kell a halakát, hogy lehet kikasorolni egy konyhát. Ez egy másik dolog, ami halachikus, ami figyelni kell, az a kóser étkezés. Egy további nagy kérdés az, hogy szombaton ott maradni, vagy nem. Mert jobb, ha az ember olyan helyre megy, ahol tud hétközben is minnyánál közösségi imával imádkozni. De ha nem adódik, akkor hét közben az ember otthon fog imádkozni, mert nincs ott minnyen, de legalább sábeszkor illik, hogy az ember minnyen el imádkozni. Az, hogy legyen szombati hangulat és minden, ott mindenképpen jobb, hogy legyen közösség. Vannak olyanok, akik vasárnaptól péntekig utaznak, és sábeszkor visszajönnek a városban, és akár jövő héten mennek vissza. Ha nem olyan helyen vannak, ahol helyben van kóser szálloda, és akkor van minnyen is, és minnyen más. Minden más. Érdekes, halakha van a Shulchan Aruchban, hogy ha valaki olyan helyen van, vagy a városban, és nem tud elmenni a zsinagógában, vagy faluban, vagy valahol nyaral, ahol nincs minnyen, akkor ezt úgy szoktam nevezni, ilyen wifi kapcsolatban, azt jelenti, imádkozzon akkor, amikor a közösség imádkozik. Igazad nem velük együtt imádkozik, de legalább akkor is időben, mondjuk a vasárban minden reggel kezdődik 8 óra 10-kor, akkor az ember valahol vidéken van, 8 óra 10-kor kezdem, mert akkor időben együtt imádkozik a vasváriban. Természetesen a modern technológiával megvan ez a lehetőség, ez a Zoom, vagy más ilyen, hogy az ember tényleg hallani tud, és velük együtt, ha nem halachikusan, de mindenképpen virtuálisan velük együtt tud imádkozni. Ugye például a napokban már most már a második hete, hogy imádkozunk közösségi imát az iskola udvarában, természetesen maszkkal és távolsággal, de a Zoom zsinagóga, virtuális zsinagógákat azt tovább is fenntartunk, úgy az ember messziről és tud velünk együtt imádkozni. Ha megvan egy helyi minnyen, és az ember Zoom-mal tartja velük a kapcsolatot, ez olyannak számít, teljesen olyannak számít, mintha ő is közösségben imádkozott. Még egyszer csak tisztázni. Ha ketten vannak itt, és 8-an vannak ott, és a Zoom összekapcsolja őket, akkor nincs minnyen. Mert a minnyen, ez azt jelenti, közösségi ima, ahol együtt vannak. De itt nincsenek együtt. De ha valahol megvan a minnyen, és valaki messziről bekapcsolik, lehet hallani, és látni őket, és tud válaszolni a kádisra, akkor ez olyan, mintha ő is a közösség a része, azt szinti 10 fölött, ő a 11., 12., 15., 20., és ő ez olyan számít, mintha minnyen beimádkozik. Ez egy jó megoldás hétköznapra, szombatra az nem jó. Mert ugye szombata nem szabad ez a technológiát használni. A kóserságról fontos még egy mondatot mondani, van az a fogalom, ami haza neve, hogy bisul nohri, hogy a nem zsidó főz valamit, nyers ételt, átalakítata, hogy ehető legyen, akkor ha előtte nem volt ehető, például a krumplit megfőzte, és a krumpli most már ehető, akkor nem szabad enni, csak abban az esetben, ha a zsidó is részt vett a főzésben, például a zsidó meggyújtotta a tüzet. Ha egy nem zsidó megfőz egy almát, és az almát lehet enni még anélkül, hogy szóval nyersen is lehet megenni, akkor nem számít, ha a zsidó megfőzte. Most de, ez mind abban az esetben van, amikor minden teljesen kóser, mondjuk van itt egy olyan lábas, ami kóser, evőeszköz, minden, ami kóser, és csak az a kérdés, hogy nem zsidó főzte. Mondjuk egy olyan helyen, ahol a nem zsidó főzi a zöldséget, legyen az uborka, legyen az paradicsom, minden olyasmi, amit nyersen is lehet enni, akkor nincs akadály, hogy nem zsidó főzte. Ha tudunk biztosan, hogy semmi olyan adalék anyag nincs, amit bekeverik. Se húsos, se teljes, se olyasmi, ami nyersen nem ehető, mert akkor már megint nem kóser. Nagyon fontos tudni, ez nagyon fontos, mert van, aki például azt mondja, ó, halat lehet megenni egy nem zsidó szállodában is, mert a halasz kóser. A halasz kóser a zsidó főzte meg, zsidó és kóser edénbe, de hát a szállodában az edének nem kóserek, illetve nem a zsidó főzi. Van egy érdekes téma, amit annó többször hallottam, és az, hogy ugye nyáron mindig van a három gyászhét, a három drájvachen, a három gyászhét, amikor gyászolunk a szentének, a Jeruzsálemnak a ostromát, és betörtek Jeruzsálembe. Ebben a három gyászhétben nincs esküvő, és nagyon óvatos kell lenni, akár úszással. Szerintem semmi olyan veszélyes dolgot nem szabad csinálni, még akkor is, hogy kicsi a veszély, és máskor az ember vállalna. Aztán jön a nine tag, a kilenc gyásznapban, a kilenc gyásznap, amikor nem lehet enni húsa se. Idei dátumokat mondom, a három gyászhét az kezdődik július 9-e, az egy bőtnap, csütörtökön, aztán az a három gyászhétnak a kezdete, utána van a kilenc gyásznap, az pedig július 22-től 30-ig, és 30-ig ez a bőtnap. Ebben a kilenc napban, nyolc napban, a kilencedik az bőtnap, nem eszünk húsast. Erre szoktak mondani Budapesten még olyan zsidók, akik ilyen tartottak a vallást, hogy érdemes mindig időzíteni a nyaralást a nine tag-be, a kilenc gyásznapban, mert az ember nyaral, akkor lehet enni húsast. És akkor az ember nyer, hogy nyaral is, és húsast is lehet enni. Az igazságod, ennek semmi alapja nincs. Ugye beszélünk arról, hogy ilyenkor szoktak lemenni a Balatonfüredbe, amikor még ortodox kóser volt, és akkor nyertek, hogy lehet húsast is enni, de ennek nincs alapja, míg az ember is, amikor nyaral, akar se szabad húsast enni. Az egyetlen lehetősége, amikor szabad húsast enni, hogy az ember átalakítja micva étkezése. Micva étkezése úgy lehet átalakítani, ha befejeznek egy talmudi traktátust. A tanulása, akkor azon az étkezésen, az a micva étkezésen, hogy szabad enni húsos. Vagy épp egy bríz körülmetélés, vagy egy pidjana ben elsőszületeknek a kiváltása. Most a bríz és a pidjana ben az elsőszületeknek a kiváltása, tehát nem lehet időzíteni. Egy traktátusnak a befejezését az lehet. És vannak tényleg, akik készülnek, úgy minden nap van egy traktátusnak egy sziumja, egy befejező ünnepség, és akkor azon az étkezésen lehet enni húsast. Chabad haszidok készülnek minden nap, hogy legyen egy szium, de nem esznek húsast. És a sziumnak a ünnepség az azért van, csak fokozni az örömet, mert másképpen ez gyászidő. Annyira elterjedt ez, hogy az izraeli rádióban van adásban egy minden nap, körülbelül ilyen dél vagy egykor, egy szium ünnepség évek óta, hogy Budapestről én tartok az egyik sziumat ott az izraeli rádióban, de ennek a célja nem a húsos étkezés, hanem csak egyszer csak a gyászt csökkenteni azzal, hogy egy kis megengedett ünnepséget tartunk. Tovább a Sábesz. Ahogy mondtam, Sábeszkor egy kicsit nehéz, ha az ember egyedül van, és nincs ott közösség, kicsit hiányzik az a hangulat, szóval erre nagyon kell igyekezni, az ember mégis ott marad, valahol vidéken, a nyaralóban, Sábeszkor, meg kell teremteni, hogy legyen szombati hangulat. Fontos erre is hangsúlyozni, hogy van az ember, aki otthon nagyon szigorúan tartja a kósert, amikor elutazik, vagyis kint, nem a házban, kint nem annyira szigorú a kóserságod, természetesen ez nem nagyon helyes. Úgyhogy mondok a Smában, a Harjad Izraelben, hogy otthon, és amikor lefekszel, és amikor felkelsz, és amikor jársz az úton, és amikor bármit csinálsz, az a zsidó az mindig zsidó, és nem lehet a zsidóságból kivenni szabadságot. Egy érdekes esetet ismerem, az az apósomnak egy unokatestvére, aki Jösivában járt a háború előtt természetesen. A háború után házasodott, maradt valahol vidéken, ott lakott, és valahogy nem tudta elérni a feleségével, hogy ragaszkodni a kósersághoz, akkor sajnos lemondott a kóserságról, de volt egy lánya, aki házasodott ki Amerikába, és ortodox vallásos volt, és ezért, amikor kiszokott utazni a lányához, akkor már a repülőn kért kósert, a lányánál is természetesen evett végig kósert, visszafele még mindig a repülőn kért kósert, és amikor hazajött, akkor sajnos már nem volt kósér, de ez a fordított példája, hogy amikor utazott a lányhoz, akkor kósér volt, de akkor már az úton is kósér volt, és csak akkor, amikor hazajött sajnos, akkor már nem volt kósér. Nézzünk meg, milyen halakákat kell ismerni, csak ugye rengeteget lehet felsorolni, de pár halakát szeretném felsorolni, ami a városban nem annyira nem merül fel. Például, az ember maradt valahol egy nyaralóban, akkor figyelni kell arra, szombaton nem szabad sétálni többet, mint majdnem egy kilométer. Vagyis a városon belül ott, például itt Budapesten szabad menni az első kerülettől a 20. kerületig, oda-vissza semmi akadály nincs, mert ez egy városnak számít, és az egész város az 2 méternek számít, vagyis ott nem számolunk távolságot. Az ember elhagyja a várost, akkor már a város szélétől összesen picivel kevesebb, mint 1 kilométert szabad menni. Most, amit fontos tudni ebben, hogy nem az számít város, hogy közigazgatásilag mit számít városnak, hanem ott, ahol már üres van, most lehet, hogy 2x35 méter, 70 méter üres, akkor az már a város széle. Lehet, hogy utána újra vannak házak, az már beleszámít az 1 kilométerbe, és összesen 1 kilométert szabad, mondjuk valamivel kevesebb, mint 1 kilométer szabad sétálni. Mondjuk ez egy olyan dolog, ami Budapesten nem számít. Az embernek kedve van, akkor a Buda széléről eljön a 6. kerület a Vasvári Pál utca zsinagógába, vagy innen megy el a Vári zsinagógába, vagy ide-oda, szóval semmi akadály nincs ennek. Az egy külön kérdés, hogy elvileg Budapesten is van egy probléma, mert a híd az több mint 70 méter, és megszakítja a várost, és erről írtam már egy hosszabb tanulmányt valamelyik korábbi egységben, ami, hogy ez össze van kapcsolva a két város, és ez egynek számít, de vidéken, faluban nagyon könnyen van az, hogy az ember már eleve a házikó az a falu szélén van, már előtte nincs összekapcsolva más házakkal, akkor ez egy dolog, amire figyelni kell. mondom egy másik dolog, szintén a Sábesznál. Ez ott, ahol az ember egyedül van zsidó a városban, akkor ez nem szempont, de ha többen vannak, az már szempont, de valójában ez nem csak egy nyaraláskor van. Allah azt mondja, hogy a közösség már magára vette a Sábeszt, mondja, a közösség péntek este karában imádkozik, mondjuk például a következő Sábesz, ami jön, a gyertyagyújtás az 20 óra 23 perckor van. Ami azt jelenti, hogy akkor lehet gyertyagyújtani 20-23. De nálunk a Vasvariban évek óta, és most is, amikor imádkozunk kint az iskolai udvarban, a Dohány utcában, 19-30-kor imádkozunk. És körülbelül 8-20 óra 10-kor már odaérünk az imában a borhoz, az esti imához. Ugye először van a mincha délután ima, utána van a Kabbalat Shabbat, a szombat fogadása, és utána egy kis drósa, és kezdődik az esti ima. Az esti ima az borhóval kezdődik, áldjátok meg az örökkévalót, amikor a közösség elmondja a borhót, akkor mindenképpen a közösség már magára vette a sábeszt. Ha magára vette a sábeszt, akkor mindenki, aki tartozik ez a zsinagógához, még akkor is, ha nem jött el még ez a zsinagóga, később fog jönni, késik, neki már sábesz van. Azt mondja, a közösségnek a többsége vállalta a sábesz, magára vette a sábesz, akkor mindenki más, aki ide tartozik és fog ide jönni, akkor mi már neki is sábesz van, és ez ugyanígy igaz. A városban ugyanígy igaz, az ember elmegy vidékre, ahol van egy helyi közösség, ahol imádkozik, akkor erre figyelni kell, hogy a karában imádkozik, akkor mindenki ahhoz annak a része meg számít. Aztán van egy másik szempont, az maga az utazás. Ugye az ember utazik, akkor el kell mondani az úti imát. Az úti imát azt csak akar kell mondani, ha az ember olyan utat tesz meg, ami legalább 4 kilométer. Ha az ember csak egy 1/2 kilométer utazik, 1 kilométer utazik, mondjuk valaki lakik Budapesten kívül, de nem messze innen, 1-2-3 kilométer, akkor nem kell mondani esti útiimát. Ha pedig már messzebb lakik, legalább 4 kilométer, akkor már úti imát el kell mondani, és akkor mondja el, amikor már 1 kilométer elutazott a városból, és még van hátra még 1 kilométer. Ami azt mondja, hogy az ember kicsit késik, akkor amikor az utazás utolsó pillanatában eszébe jut, akkor már nem tud mondani tfilász haderechet, úti imát. Ha még van 1 kilométert, akkor szabad, akkor még lehet elmondani az útimat. Általában az ember egy napon több, szóval megáll és tovább utazik, akkor reggeltől estig az egy hosszú utazás, és nem mond még egyszer tfilát haderechet. Például, ha repülésről van szó, az ember elindul mondjuk New Yorkból, délután, este, reggel megérkezik valahol Európában, átszállás van mondjuk Amsterdamban, aztán megérkezik Magyarországra, általában azt mondjuk, hogy egy út, még akar is, ha másnap reggel lett, akkor az egy útnak számít, és nem mond még egyszer úti imát. Elképzelhető, hogy ha az ember kocsival jár, és megállt egy szállodában, egy panzióban, és ott aludt, akkor lehetett másnap reggel, ez már új útnak számít. Ehhez még több halacha van, de mindenképpen ez egy nagyon fontos halacha, hogy ha az ember utazik, akkor mondja el az úti imát. Ha, ne ad Isten, valami kis autóbaleset volt, akkor az úti imán kívül, amikor még fel fog menni a Tórához, akkor még gajmat is kell mondani, a hála áldozat helyett el kell mondani a gajmet. Szokás az, hogy miatt az ember elindul útra, akkor egy kis cedokot ad a cedoka puskére. Ez így is, ugye múltkor volt ugye napi tanításokban, ugye, vannak ilyen WhatsApp napi tanítások, amit szoktam kiküldeni minden nap, és az egyik esetben beszéltem a cedoka perzséről, és elmondtam a jidis szót, puske, cedoka puske. De ez nem semmi köze a puskához, hanem cedoka puske, azt a cedoka perzsé doboz. Bálint itt kérdez, de valaki utazik Debrecenbe, Budapestre, akkor az autópályán egy parkolóban megállok, és azt mondom el, hogy a város szélen kell, nem, el kell hagyni a várost, körülbelül egy kilométert, és aztán el kell mondani, és mivel te vezetsz, akkor tényleg meg kell állni, és a legjobb, ha az ember állva mondja el, és aztán lehet folytatni az utat, és Isten áldása kísérjen az utat. Előírás, hogy az ember utazik, akkor igyekezzen útközben, és ha többen vannak, egy kis tórát is tanulni, mert ahogy a tórában az van írva, amikor jársz az úton, a kimondott, amíg jársz az úton, akkor fontos az is, hogy az ember tanuljon tórát. Egy fontos dolgot, amit nem mondtam el a Sábeszhez, hogy a naptár az jó Budapestre. De nem lehet ugyanezeket az időpontokat egy az egyben alkalmazni más helyen. Most a nagyobb városokban, ahol zsidó élet van, akkor van külön itt a naptári rész után, van itt Balatonfüred, Bodrogkeresztúr, Debrecen, Győr, Keszthely, Mád, Miskolc, Nyíregyháza, Pécs, Szarvas, Szeged, Szentendre, illetve vannak a Kelet-Európának a fővárosai. Mindenképpen ez nagyon fontos, hogy az ember tudjon, hogy hol van, milyen messze közel van valamelyik városhoz, és akkor ehhez képes igazítson magát, de semmiképpen nem tudja egy az egyben használni a budapesti időt. Vannak, az ember teljesen olyan helyen van, nem tudja kiszámítani, akkor vannak olyan helyen olyan web oldalakon az interneten, ahol az ember talál, be tudja írni vagy a városnak a nevét, és rá fog ismerni, ha nem, akkor azt fogja kérni, hogy az ember írja be a szám, hogy hol van ez a város, és utána kiadja neked pontosan, mikor van szabad. Gyertyagyújtás szabad, bejövetele szabad, kimenetele, stb. Ugyanezt az időpontot kell tudni a legkorábbi tfilinre, vagy a legkésőbbi smára, mindek ezeket a dolgokat. Egy halaká, ami gyakrabban lehetnek ezen sájlek kérdésekkel, ha az ember nincs otthon, a városban, az a jihud. Jihud az a törvény, ami azt lehet mondani, a jihud megelőzte egy több mint 2000 évvel megelőzte a Me Too mozgalmat. A jihud arról szól, hogy tilos egy férfi, egy idegen férfi és egy idegen nő együtt lenni egy zárt szobában. Mert még akkor is, ha mindketten el vannak foglalva egy könyvtárban, vagy egy irodában, mindenki olvas, mindenki dolgozik a számítógépen, mindenki csinálja a munkát, maga az a tény, hogy egy szobában vannak, zárva van. Mi azt jelenti, nem kell tartaniuk attól, hogy valaki be fog jönni kintről, ez egy tilos helyzet. Miért? Mert az embernek a fejében merülhetnek fel nem etikus gondolatok, ugye, mert a Tóra nem tesz különbséget, hogy egy tiltott nemi kapcsolat az azért, mert mindketten beleegyeztek, akkor ez még nem lett engedett. A tiltott nemi kapcsolat ugyanúgy tilos, ha erőszakkal történik, vagy ha mindketten nagy szerelemmel, nagy szeretettel hazájárulnak, az tilos. Ez tilos. Ahhoz az ember ne kerüljen egy kellemetlen szituációban, ezért a Shulchan Aruch előírja, hogy nem szabad együtt lenni egy zárt szobában. Most a zárt szoba, az nem szó szerint kell venni egy zárt szoba, az ember a városban van, este van, már sötét van kint, és egy mellék utcában jár, az is egy zárt szoba, ha az embernek nem kell tartani attól, hogy valaki ide fog jönni, akkor ez zárt szoba. Az ember a sivatagban van, ahol nyitva van minden oldalra, világosság van, napsütés van, de tudja, hogy nem kell számítani arra, hogy valaki ide fog jönni, akkor ha ott van egy férfi és egy nő, akkor ez jihudnak számít. És ezért mondom, az ember nyaral, ahol több, inkább van az a lehetőség, hogy egy sötét utca, inkább van az ember egyedül van a házban, jöhet, átjön egy szomszéd, vagy az ember elmegy, a férj elmegy, ott mond a feleség elmegy, ott van marad a férj. Szóval mindenféle ilyen lehetőség, jobban kell odafigyelni nyáron, de évközben is, vagyis a városban is kell figyelni a jihudnak a törvényére, és ahogy látjuk a MeToo történetekből, hogy nagyon híres emberek, nagyon okos emberek, nagyon tanult emberek, művelt emberek, gazdag emberek, szegény emberek nem tudtak ellenállni olyan helyzetben, és ezért ez tilos. Van itt egy kérdés, az András teszi fel a kérdést, ha Goimel áldás, csak repülő utazás, vagy buszon is, vonat, autó. Askenázak mindenképpen, csak akkor mondanak a Goimel, az valami veszélyes utazás volt. A repülés el van fogadva, hogy a repülés még akkor is, ha minden simán megy, sínen megy, akkor ez egy veszélyes. Mert az ember fenn van a levegőben, és nem tudja magát védeni, nem tud menekülni, vagy ilyesmi. Akkor az a Goimel. A buszol, autóval jár az ember, akkor csak akkor mondhat Goimel, ha valami veszély ment át. Ha nem ment át valami veszély, akkor Tfilaszal Derech úti imát el kell mondani, de nem ha Goimel, mert semmi, ha nem volt autóbaleset, vagy ilyesmi. Egy másik halaká az a úszoda. Az úszodában vannak halachák, van a sznius-nak a törvénye, hogy kell az emberek menni felöltözve, úgy, amikor emberek előtt, emberek látnak. De ez a téma, ezt hadni fogunk a jövő héten, mert a jövő héten az nyári öltözék zsidó módra, amin a nyári öltözékről fogunk beszélni, illetve egy kicsit szélesebben a zsidó öltözékről, azt elteszünk erre a témára, a jövő hétre. Most, még egy szombati törvény, a nyaralóban felmerülhet, hogy ki szabad-e vinni az udvarba, vagy nem. És ismerni kell a halachát. A halacha azt mondja, ha az ember a saját lakásában, ez egy igazi magánterület, akkor semmi akadály nincs az egyik szobából vinni a másik szobában. Természetesen olyasmi, ami nem mukce. A mukce szerint egy toll, egy mobiltelefon, egy gyufát, olyasmit, ami szombaton nem szabad használni, azt nem szabad arrébb tenni, ugyanabban a szobában, vagy más szobában. Teljesen mindegy. De olyasmi, ami szabad, egy könyv, egy étel, egy szék, vagy ruha, vagy bármi más, lehet egyik szobából a másikban átvinni. Miért? Mert ez egy magánterület. az utcára nem szabad kivinni, mert az utca az egy közterület. Mi van, ha van egy közös udvar? Vagy egy lépcsőház? Valójában a lépcsőház az egy magánterület. Abból a szempontból, mert magánterület az azt jelenti olyan terület, ami be van, van egy kerítés. Ha van kerítés, akkor ez egy magánterületnek szám. Még akar is, ha 50, 100, 500, 5000 emberi járat, ez azt jelenti, hogy 5000 ember jár egy magánterületen. Mondjuk, van egy nagy zsinagóga, és 5000 ember fér bele. Semmi akadály, szabad a zsinagógában az imakönyveket hozni, vinni a zsinagógán belül, mert ez egy magánterület. Hiába 5000 ember jön el. Ez ugyanígy igaz a lépcsőházra is. Az elvileg ez egy magánterület. Kinek a magánterülete? Ennek a háznak a lakóinak a magánterülete. De a lakás és a lépcsőház között az, hogy az embernek az érzése az, hogy a lakás az egy magánterület, a lépcsőházban nem egy magánterület. És ezért azt mondtak a bölcsek, ha meg fogunk engedni a lakásból kivinni a lépcsőházban, akkor az ember a lépcsőházból ki fog vinni az utcára, mert azt fogja mondani, nincs különbség a lépcsőház és a utca között. Pedig óriási a különbség, az utcának nincs kerítése, a lépcsőháznak van kerítése. Ugyanez igaz a közös udvar kapcsán. Azért mondtam közös udvar, mert van az embernek egy magánudvara. Magánudvar azt jelenti mondani, az udvar az csak a földszinti lakáshoz tartozik. Senki nem tud ebbe az udvarba bejönni, van kerítés, a háznak a többi lakói nincs bejárata, nem járnak be, nem is szabad nekik bejárni, odajárni az udvarban, akkor az igazi magánudvarnak számít, akkor szabad a lakásból kivinni a magánudvarba, és vissza. De ha van egy olyan udvar, ami a háznak a többi lakói is lejárnak oda, akkor megint az udvar az olyan érzést ad, mintha közterület számít, ez közterület lenne, és ezért nem szabad onnan be és oda vinni. Most, az ember nyaralóba van, és van neki egy magánudvara, az könnyen, ugye ez a vidéken, nyaralóban, akkor biztos, hogy van a kis udvar, akkor szabad be és kivinni, ha megvan a kerítés. Ha nincs kerítés, akkor az nem magánterület. Még egyszer, nagyon fontos. Magánterület nem az számít, ha ami ki a tulaj, vagy ki az, aki bérelte. Az ember ki tud bérelni egy magánterületet, és ki tud bérelni egy nem magánterület. A magánterület az, aminek van kerítése. A ház az mindenképpen, ugye négy fala van. De az udvar, pláne vidéken, mondjuk az ember épp a falu szélen van, és nyílik a erdő felé, lehet, hogy semmi kerítés nincs itt. Ha semmi kerítés nincs, akkor nem szabad a házból sábaszkor kivinni az udvarba. Ez egy nagyon fontos dolog, amire figyelni kell. Ha van kerítés, és csak egy családnak a kerítése, akkor az nem problémás. Illetve az ember egy szállodában van, egy zsidó család egyedül van ebben a szállodában, akkor nincs probléma, mert egy zsidó család egyedül sok nem zsidó családdal, az egy ilyen szokatlan dolog, és akkor az, azt mondom, egy zsidó család, akkor ez magánterületnek számít. Ha két zsidó család van, akkor már nem szabad kivinni a lépcsőházban, a közös udvarban, mert az már közösnek számít. Kivéve, ha két zsidó család együtt étkezik szombaton, ha együtt étkezik szombaton, akkor az egynek, akkor egy családnak számít, hiába két külön lakása van. Egy másik nagyon fontos kérdés az a mikve. Ugye a nőnek kell járni a mikvében, a rituális fürdőben mindig a ciklus kezdetétől körülbelül 12 nap. Pontosabban legalább 12 nap, ha elhúzódik, lehet a 13 nap, vagy 14 nap. Most nagyon sok esetben ez szempont lesz a nyaralásra is. Mert ugye mielőtt mielőtt a nő jár mikvébe, a ciklustól kezdve 12 napon keresztül tilos a házastársi kapcsolat. Az ember inkább utazik nyaralni, amikor nincs ez a mikve, nincs a mikve probléma. Ezért van, aki az utolsó pillanatig, vagy egy-két héttel karában addig nem fogja lefixálni, hogy mikor utazik, mert még szeretne a mikvében járni a városban. Vagy ha nem tudja úgy az utolsó pillanatban eldönteni, akkor nagyon sokszor az van, hogy az ember haza fog jönni a nyaralóban a városba, mert tudjon járni a mikvében. Az már egy bonyolult kérdés, hogy lehet-e használni a folyót, tengert, lehet-e használni mikvének, ez egy bonyolult kérdés, ez nem olyan egyszerű. És ez mindenképpen jobb, ha az ember nyaralást tervez, hogy figyeljen arra, hogy a mikve meg legyen oldva. Például Ausztriában két olyan szálloda is van, hogy úgy ott a hegyekben, hogy mikve is van a szállodában, úgy az embernek nem kell elutazni. Ha az ember ott van nyaral, akkor a helyben tud járni mikvében. Mikvében, ha kell. Milyen más különleges halakák vannak a nyaralásra? Ahogy mondtam, a cniút, az öltözék, ezt hagyunk a jövő hétre. Ez például egy kis könyv, ami megjelent, és végig tárgyalja azok a különleges halakák, ami a nyaralást érinti. Ugye azt kell tudni, New Yorkba például körülbelül 8-9 héten keresztül egy talán 100 000, azt hiszem, hogy 100 000 zsidó, vallásos zsidó kiköltözik a hegyekbe. Mi azt jelenti, hirtelen nagyon-nagyon komoly zsidó élet van. Zsinagógák és minden működnek, és ott sok olyan halakha merül fel, hogy például a Tchum Shabbat, hogy hol lehet menni, mikor még ilyen koloni, még egy kis táborban lehet menni a másik táborig, ugye figyelembe véve az 1 kilométeres számítások, de ez nagy-nagy tudás kell, mert a kérdés, hogy hol van vége a városnak, ha van még egy ház, akkor a város folytatódik, ha van még egy ház, akkor a város tovább folytatódik, sőt, lehet, hogy tavaly nem volt ház, közben odaépítettek a házat, akkor most már lehet menni még tovább, és ezért általában vannak ilyen rabbik, akik ellenőrzik, hogy minden évben ellenőrzik, hogy mi a legtávolabbi pont, ahova lehet elmenni. És van olyan, hogy az ember innen megy, az túl hosszú. De az ember mondjuk az erdőn keresztül megy, akkor ez egy rövidebb út, és ott el lehet menni a másik táborba. Mert sokszor van az ember, akar átmenni ehhez a rabbihoz, vagy ahhoz a rabbihoz, akkor rengeteg halakában, vagy például a kórház. Ugye kint New Yorkban, a hegyekben van egy pár kórház. A kérdés, hogy valaki van a kórházban, szeretne meglátogatni Sábeszkor, és természetesen nem arról van szó, hogy életmentés, vagy ilyesmi, akkor minden szabad. Akkor szabad menni, vagy nem. Mikor szabad menni, melyik úton szabad, melyik úton keresztül szabad menni. És ez változik évről évre, ha közben van egy kis építkezés. Ezekben a nagy táborokban éjjúv is van, ugye az, hogy az egész tábor körül van valamilyen szimbolikus vagy valódi kerítés, ami lehetővé teszi, hogy az egész táboron belül szabad hozni, vinni. Nem úgy, mint Budapesten most, amikor még nincs érjük, hogy nem szabad kivinni az utcára. Az pedig az érő, ez egy olyan dolog, hogy minden szombat előtt végig kell megnézni, hogy a kerítés az épp, nem sérült, és kóser, és lehet használni az ember tudjon hozni, vinni. De a másik táborban már nem szabad hozni, vinni, mert az már a kerítésen kívül, van. Természetesen a nyaralóban jobban kell odafigyelni arra például, hogy az ember mondjuk szombaton kint eszik, a szabadban, az udvarban, most beszélünk, hogy udvarnak van kerítése, nagyon kell odafigyelni például, hogy az embernek nem szabad mondjuk egy kis vizet kiönteni a földre, mert ez vacsolásnak számít, mert itt fű van. A lakásban parketta van. Az utcán, vagy sokszor az udvarban is cement van, vagy ilyesmi. A nyaralóban ott inkább megvan a lehetőség, úgyis sok embernek otthon is van egy ilyen kis jó udvar, ahol föld van, akkor odafigyelni kell, hogy nem szabad lacsolni. Látod, van itt egy kérdés, ismerem az úti imát, és hatásos, de ehhez kell még a jó cselekedet, ugyanis a jó cselekednek nélkül nem biztos, hogy biztonságban célhoz ér. Az két külön dolog, természetesen a jó cselekedet, a mica az mindig kell, és ahogy mondtam, mielőtt az ember indul útra, akkor ad egy kis szedokot, bedob egy kis adományt, kevésed vagy sokat a szedokó perzsében, és akkor már tett az ember a cselekedet külön az út indulása előtt, és az úti ima pedig arra imádkozik az ember, hogy az ember tudjon odaérni időben. Másik dolog, amit a nyaralásban kell figyelni, és talán ez az utolsó halaha, az megint egy szombati törvény, az ember kint van a szombaton, hogy nem szabad egy élő fára támaszkodni, felmászni, vagy ilyesmi, mert élő fát nem szabad használni szombaton. Az embernek nem szabad felakasztani a kalapját a fára, vagy ilyesmi. Ezek mind dolgok, amit a városban nem mindig van rá lehetőség. Állatkínzás az tilos, és ez megint kint a nyaralásban mindenféle szúnyog és ilyesmi. Az embernek szabad védekeznie, és ha kellemetlen neki, szabad megölni őket, de állatkínzást azt el kell kerülni. Fölöslegesen nem szabad, ugyanígy nem szabad fogságba éteni, azt jelenti állatokat. Külön téma az, ha orvos és egészségügy, ez vele külön téma, ezt hagyjuk egy másik alkalomra, talán a jövő héten még egy kicsit pótolunk ezt a témát. Köszönöm a figyelmet, és ahogy mondtam, jövő héten valamennyire folytatjuk a témát, mert a zsidó öltözék, a nyári öltözék zsidó módra. Holnap pedig valami koronás témát fogunk átvenni, kedden vannak a haszid történetek, szerdán kérdezd a rabit, kérem, jöjjetek el, készüljetek fel jó kérdésekkel, csütörtökre pedig a heti szakasz kabbalisztikus gondolatokat. Azt is szeretném mondani, hogy van lehetőség ilyen napi tanításokat megkapni, ez a WhatsApp-on küldöm ki, ha valaki érdekelt, írja nekem egy e-mailt, napitanitás@zsidó.com. Köszönöm a figyelmet, jó éjszakát kívánok!